Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Hiteltársulás 100 milliárdnál több hitellel, 9000-nél is többen keresnek bankot a végtörlesztéshez.
Elképesztő brutalitással kínoztak egy 25 éves nőt, hónapokig Battonyán belehalt, most találták meg, kapcsoljuk a helyszínt.
Pokróc, forró tej és torna, 10 fokos tanteremben rendkívüli szünet is lesz több Pest megyei iskolában, ahol nincs fűtés a tartozások miatt.
Szent Jakab kagyló maci tökkel a legjobb magyar éttermeket mutatja az egyik legszigorúbb francia étterem, kalauz, jövőre jön a Golmio.
Milliárd forintnyi hitel és 9000-nél több regisztrált hiteles.
Ők egy civil kezdeményezés, a hiteltársulás tagjai egyre többen vannak. Elsősorban bankot keresnek, de most már a kormány segítségét is várják.
A kezdeményezéshez azok csatlakoznak, akik végtörleszteni akarják devizahitelüket, de ehhez nem kaptak megfelelő forinthitelt, ehhez keresnek bankot, akár magyar székhellyel nem rendelkező pénzintézet is szóba jöhet. A kormány holnap dönt az esetleges segítségről.
Már 9000-nél is többen jelezték a hiteltársulás honlapján, végtörlesztenék deviza alapú hitelüket, ha kedvezményes forinthitelt kapnának hozzá. Az összeg 110 milliárd forint felett jár és folyamatosan emelkedik. A hiteltársulás, mivel eddig egyetlen bankkal sem tudtak érdemben tárgyalni, a kormány segítségét kéri.
A három szereplője ennek az egész dolognak, tehát a bankszektor, a kormány és a hitelesek leülnének, és akkor most már nem egymásnak feszülve keresnénk azt, hogy most a másik kárára ki tud előnyhöz jutni, hanem középre kitennénk a problémát, és azon gondolkoznánk, hogy ezt hogy lehet-e feloldani.
A kormány szerdai ülésén dönt a civil szerveződés esetleges támogatásáról. A kedvezményes forinthitel hiánya csak az egyik gond. A Volksbankot például 50 millió forintra büntették egy hete, mert a bank a végtörlesztési nyilatkozatba egy kitételt illesztett, amelyben az szerepelt, hogy az adósoknak egy esetleges alkotmánybírósági vétó esetén meg kell téríteni a bank veszteségét. A PSAF a múlt héten az Erste-t is elmarasztalta, amiért a végtörlesztési űrlapra azt írták, hogy az ügyfél csak egyszer igényelheti azt. A törvény ilyet nem tartalmaz. Információink szerint a pénzügyi felügyelet az OTP-t is vizsgálja. A bank hivatalos levele ugyanis kiköti, hogy ügyfeleik csak a nála felvett hitelből törleszthetik adósságaikat.
A pénzügyi felügyelet jelen pillanatban is folytat vizsgálatot, tehát van olyan intézmény, amelyeknek az esetében vizsgálódunk.
És ez az OTP?
Hát ezt nem szeretném megnevezni.
Lázár János tegnapi sajtótájékoztatóján felszólította a bankokat, hogy tartsák be a végtörlesztés törvényi feltételeit. A Fidesz frakció vezetője szerint decemberig további lépések várhatóak a végtörlesztés ügyében.
Az egyén számára rövid távon fájdalmas lépések is lesznek, de csak így tartható a hiány cél. Ezt a jövő évi költségvetésről a gazdasági minisztérium helyettes államtitkára mondta. Banai Péter szerint a büdzsé fő célja az euróválság negatív hatásainak elhárítása, ezért a törvényjavaslatba 300 milliárd forintos tartalék épült be a kockázatok fedezésére. Járai Zsigmond a költségvetési tanács elnöke, Domokos László az állami számvevőszék elnöke és Simor András jegybank elnök szerint is jelentős kockázatok vannak a jövő évi költségvetésben. Járai Zsigmond szerint további tartalék képzésére is szükség van.
Olyan papírokat kérnek rajta számon, amihez szerinte nincs közük. Ezt mondta Simor András a Parlament Költségvetési Bizottságának ülésén. A testület azokat a dokumentumokat kért a jegybank elnöktől, amelyek arról szólnak, hogy valóban eladta offshore cégét és adózott utána. A bizottság szerint ugyanis bárki is legyen a Magyar Nemzeti Bank elnöke, nem titkolózhat. Simor András szerint vagyonnyilatkozata nyilvános, abból mindenki tudhatja, hogy a cégeket eladta.
Hosszú,
Simor András Veres Jánostól tudta meg, hogy nem csak a költségvetésről, de saját vagyoni helyzetéről is beszélnie kell. 2009-ben a Népszava írta meg elsőként, hogy az MNB elnök egy Cipruson bejegyzett úgynevezett offshore cég tulajdonosa, elkerülve ezzel a magyar adózási szabályokat. A Nemzeti Bank elnöke azt mondja, a 900 milliós vagyont azóta hazahozta. A bizottság fideszes és KDNP-s tagjai szerint viszont erről semmilyen dokumentumot nem mutatott be Simor András. Ezért az offshore cég eladásának a dokumentumait és az utána fizetett adóról szóló kimutatásokat is szeretné a bizottság látni.
A Nemzeti Bank elnöke személytől függetlenül egy olyan pozíciót tölt be, ahol titkolózásnak, lezáratlan ügyeknek helye nincsen. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy mivel erre az aktusra, vagy ezekre az aktusokra, amiket itt felsorolunk, még nem került sor, a Költségvetési Bizottság hozza meg ezt a határozatát, és hívja fel a jegybank elnökét ezen dokumentumok rendelkezésünkre bocsátására.
Veres János, a Gyurcsány kormány pénzügyminisztere szerint kicsinyes bosszúból terjesztették elő a fideszes képviselők ezt a javaslatot.
Ocsmány és undorító az, amire itt önök most letemettek a mai bizottsági ülésen.
Simor András azt mondta, hogy nincs tisztázatlan kérdés vagyoni viszonyaiban. A ciprusi céget 2009-ben eladta, vagyonnyilatkozataiban feltüntette ezt, amit a mentelmi bizottság vizsgálhat. Azt pedig, hogy minden adót megfizetette az adóhatóság.
Annak érdekében, hogy egy kicsit segítsem ezt a helyzetet, én vállalom azt, hogy a Költségvetési Bizottság bármelyik tagjának, akit érdekelnek ezek a dolgok, ott a titkárságomon megnézhetik ezeket a dokumentumokat a holnapi naptól.
A bizottság elutasította Simor András felajánlását, viszont azt elfogadta, hogy bekérje az igazolásokat az offshore cége eladásáról, és arról, hogy valóban befizette utána az adót.
Görögország már a jövő héten csődöt jelenthet szakértők szerint, de borotva élen táncol az olasz és a spanyol gazdaság is. A hétvégén Brüsszelben az Európai Bizottságnak valamilyen döntést hoznia kell, elsősorban a görög válság kezelésére. A pakliban most már a legtöbb elemző szerint az eurozóna szétesése is benne van, ez pedig itt nálunk akár azt is jelentheti, hogy kezelhetetlenné válik az államadósság, és hatalmasat zuhanhat a forint árfolyama.
Szégyen! Minket károsítottak, a bankokat meg kifizették. Ezt skandálták több tízezren Manhattan legforgalmasabb terén a hétvégén a bankok ellen tüntetők. Csak nem 100 országban voltak hasonló megmozdulások. Soros György, magyar származású amerikai üzletember úgy fogalmazott, hogy a bankok felháborító magatartása szítja a demonstrációkat. Ma a német kancellár is csatlakozott a bankokat bírálókhoz. Angela Merkel azt mondta, megérti a pénzvilág elleni tüntetéseket. Szóvivője és a német lapok szerint hibásak a bankok, de legalább annyira hibásak a politikusok, akik engedték az eladósodást. Görögországban ma is az utcái volt a főszerep. A fővárosban folyamatosan tüntetnek a kormány megszorító intézkedései ellen. Az állami vállalatoknál dolgozók az adósságválság kellős közepén sem kívánnak lemondani a juttatásaikról. Évente 18 havi munkabéren felül ugyanis extra prémium jár például a kézmosásért, a pontos munkakezdésért, vagy az akták cipeléséért. A szolidaritásnak természetesen vannak határai. Görögországnak le kell tenni valamit az asztalra, ha számítanak a segítségünkre, mondta a német pénzügyminiszter a görög válság megoldásáról. Az Economist Intelligence Unit, a világ legnagyobb gazdaság elemző csoportja legfrissebb előrejelzésében egyre valószínűbbnek tartja, hogy az euróvezet szétesik. Éppen ezért Brüsszelben a hétvégi csúcs találkozón dönteni kell. Végleges megoldást kell találni az eladósodottság kezelésére. Ha nem sikerül, az a magyar gazdaság számára is katasztrofális lehet.
Megemelkednek megint az állampapírok felárai, megint drágábban tudja Magyarország bejáró adósságait finanszírozni, ami egy csökkenő GDP növekedés mellett nagyon komoly problémát jelenthet.
Ismét nőhet az államadóság, tovább gyengülhet a forint, ami a devizahitelek törlesztő részleteinek újbóli drasztikus növekedésével járhat.
A kormány politikája miatt ismét leminősíthetik Magyarországot, mondta Tukacs István szocialista képviselő. A Költségvetési Bizottság MSZP-s tagja szerint Magyarország kockázatos országgá vált. Például a visszamenőleges hatályú törvényalkotás, a devizahitelek rögzített árfolyamú végtörlesztése és a kormány kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt. Tukacs István szerint ezt jelzi a 300 forint körüli euró árfolyam és az ország csőd kockázatát jelző felár emelkedése is.
Hírek szólnak arról, hogy több nagy hitelminősítő is meglebegtette, hogy Magyarország kockázati értékét azt negatív, tehát befektetésre nem alkalmas sávba sorolja. Magyarul bóvlinak minősíti.
Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el már 3 Pest megyei iskolában, 15-ben pedig rövidített órákat tartanak. Napok óta nincs ugyanis fűtés. Pokrócokat és melegteát osztanak, tornáztatják a gyerekeket, hogy valahogy kibírják a 10-15 fokos termekben. A Pest megyei önkormányzat 100 millió forinttal tartozik a gázszolgáltatónak. Jövő januártól a tervek szerint az állam veszi át a megyei oktatási intézményeket, és így a tartozásokat is.
Nagyon jó, és akkor most csinálunk egy néhány guggolást.
Ez nem testnevelés óra a Ráckevei gimnáziumban, hanem kémia. Csak hogy a 15 fokos teremben muszáj megmozgatni a diákokat, hogy egy kicsit felmelegedjenek.
Nagyon fasztok! Hát eléggé.
Már két napja fülvédővel, pokrócba bugyolálva és forró teás termosszal ülnek az órákon a diákok.
Én, mint a városnak a házi orvosa, mélységesen fel vagyok háborodva ezen, hogy ilyen körülményeket biztosítanak az iskolában.
Véletlenül derült ki forgatásunkkor, hogy Revicki Gábor is ide járatja gyermekét. A színművész is aggódik lánya egészsége miatt.
Különösen a kislányokra kellene vigyázni, mert egy életre szóló problémát fog okozni, ha most fölfáznak.
Pest megyében összesen 18, vagyis minden második iskolában nincs fűtés. Emiatt Aszódon, Gödöllőn és Örkényben már rendkívüli tanítási szünetet is elrendeltek. A Pest megyei önkormányzat összesen majdnem 100 millió forinttal tartozik a Tigáznak. Tavasszal megállapodtak ugyan a részletfizetésben, de ezt sem tudták teljesíteni. A szolgáltató most garanciát vár arra, hogy megkapja a tartozást. Addig nem kapcsolja vissza a fűtést.
Ezt a garanciát igazából nem is tőlünk fogja kérni a Tigáz, hanem a kormánytól, hiszen tudja, hogy ők fogják kifizetni a későbbiekben.
Januártól ugyanis az állam mindenképp átveszi a megyei oktatási intézményeket tartozásukkal együtt.
Mivel az állam a teljes költségvetési súlyával áll majd az intézmények mögött, nem kell aggódni, hogy a működtetéshez nem lesz megfelelő összeg.
A mostani helyzet pedig a felek szerint egy-két napon belül megoldódhat a 18 iskolában. Gyömrőn egyébként a múlt héten még ugyancsak nem volt fűtés. Riportunk után 3 nappal lett. Igaz, ott a megye tartozása csak 2 millió forint volt, szemben a mostani 100 millióval.
A Jobbik szerint a megyei önkormányzati intézmények állami tulajdonba vételének az a célja, hogy könnyebb legyen később a privatizáció. Az ellenzéki párt képviselője azt mondja, a valuta alap képviselői ezt javasolták a kormánynak az egyeztetésükön.
Rendkívül komoly a veszélye annak, hogy ez a megyei vagyon, vagy ennek egy része privatizáció áldozata lesz az elkövetkező 1-2 év folyamán.
Kósa Lajos szerint sem a megyei intézményekről, sem újabb hitelfelvételekről nem esett szó az IMF szakértőivel folytatott egyeztetésen. A Fidesz alelnöke a Ma reggel című műsorban azt mondta, kényes helyzetben volt a kabinet, hiszen, idézem, ha nem beszélünk velük, akkor az a kritika éri a kabinetet, hogy mekkora bunkók vagyunk, eddig az idézet.
Nem hittük őket, idejöttek, kértek időpontot, adtunk, beszéltünk velük, ez baj, mert az udvariasság az belefér, nem?
Az IMF magyarországi képviselője közleményben reagált Kósa Lajos szavaira, azt írja, a technikai segítségnyújtás az IMF tagsággal együtt járó előny, a szolgáltatást a valuta alap az egyes országok kérésére teszi lehetővé. Irene Ivasenko szerint ez a munka független a tagország értékelésétől vagy a tárgyaló küldöttségek munkájától, a szűkebb technikai problémára fókuszál, amellyel az ország döntéshozói szembesülnek, ez tehát a valuta alap álláspontja a kérdésben.
Még a rendőröket is megdöbbentette a kegyetlenség. Hónapokig kínoztak egy 25 éves lányt Battonyán, aki ebbe belehalt. Hamarosan kapcsolunk a helyszínre.
És uzsorásokat fogtak, Borsodban 6-an vannak előzetesben, mindjárt mondjuk a részleteket.
Büntetőeljárás indulhat az 56-os forradalom utáni megtorlások irányítói és végrehajtói ellen, ha a parlament elfogadja a Fidesz törvényjavaslatát. A jogszabály az ENSZ New York-i egyezményének megfelelően elévülhetetlennek nyilvánítaná az emberiesség elleni bűncselekményeket, így a részvételt az 56-os megtorlásokban.
Büntethetők lesztek az 1956 utáni megtorlások felelősei, ha az országgyűlés elfogadja a Fidesz törvényjavaslatát az emberiesség elleni büntettek elévülhetetlenségéről.
Lehetővé teszi, hogy a legsúlyosabb esetekben az 56-os megtorlások során elkövetett emberiség elleni bűncselekmények esetén, vagy emberiesség elleni büntettek esetén a felelősségre vonásra sor kerülhessen.
Az 1968-as New York-i egyezmény elévülhetetlennek nyilvánította az emberiesség elleni bűncselekményt. Magyarország az egyezményt aláírta, de nem alkalmazta.
Magyar állam kötelezettséget vállalt arra, hogy nemcsak hogy elismeri, hogy ez a bűncselekmény létezik, de a magyar jogba át is vezeti, és elévülhetetlenné nyilvánítja. Ez mindez ideig nem történt meg.
Horváth Attila jogtörténész szerint főleg az egykori pártvezetők számíthattak arra, hogy az 56-os megtorlások miatt felelősségre vonják őket.
Az 1956 utáni megtorlások, azok nem egyszerű bírói tévedések voltak, hanem a központi hatalom irányítása és unutatásai alapján történtek mind a kivégzések, mind a bebörtönzések.
Ha az országgyűlés elfogadja az emberiesség elleni bűnök elévülhetetlenségéről szóló törvényt, Biszku Béla az 56-os forradalom utáni megtorlások egyik irányítója lehet az első, aki ellen eljárás indul.
Én ezt nem forradalomnak tartom, ellenforradalomnak.
A kommunista rendszerek bűneinek tagadása miatt tavaly nyomozás indult Biszku ellen, az ügyesség már vádat is emelt ellene. Időközben a megtorlások miatt is kezdeményeztek ellene eljárást, de a fővárosi főügyészségnek az akkor hatályos jogszabályok alapján elévülés miatt el kellett utasítani a feljelentést. Az új törvény lehetővé teszi, hogy Biszku Béla ellen ismét eljárás induljon.
Holnaptól bárki beléphet a Magyar Rádió mellett 1952-ben épített Rákosi bunkerbe. Az atombiztos háromszintes épületet egykor alig néhány hét alatt húzták fel. Atomháború esetén a világ legrégebbi média történeti gyűjteményének számító stúdióból sugározták volna a rádióadásokat. Erre végül nem volt szükség, így egy lehallgató központ működött benne.
Épületét 1952-ben Rákosi Mátyás álmodta meg.
Még ebben az évben 6 hét alatt épült fel a Magyar Rádió atombiztos bunkere. Azért, hogyha az országot atombomba támadás érné, vagy kitörne a forradalom, akkor innen tudják sugározni a rádióadásokat.
De valahogy úgy hozta a történelem, hogy itt ebben a bunkerban, ezekben a stúdiókban soha nem készült rádió műsor, még 1956-ban sem.
Találtak más funkciót az épületnek. 1957. március 15-től innen hallgatták le a Magyar Rádió dolgozóit, és még sokakat egészen 1991-ig. A bunkert most megnyitják a látogatók előtt. Az első csoportot megdöbbentette a látvány.
Maga a létezése, de tippem lett volna rá, hogy ez kinek az ötlete volt, én is azt mondtam volna, hogy Rákosi Eftest találtak ki.
Október 19-e és 21-e között 340 középiskolás diákot várnak ide. A rendhagyó történelem óra is része a közmédia október 23-ai programsorozatának.
Ünnepeljük együtt a forradalom évfordulóját.
A Magyar Televízió csatornáin a hazai eseményeket lehet majd figyelemmel kísérni. A határon túli megemlékezésekről a Duna Televízió számol be.
Most sem kell lemondaniuk a nézőknek egyetlen programról sem, hogyha végig szeretnék kísérni az eseményeket.
Az 55 évvel ezelőtti események mellett a 2006-os október 23-án történtekről is láthatnak és hallhatnak majd összefoglalókat.
Kiszabadult Gilad Shalit, ő az az izraeli katona, akit több mint 5 évig tartottak fogva a palesztin fegyveresek a gázai övezetben, és akiért cserébe Izrael 1000 palesztin fegyverest enged most el. Gilad Shalit már találkozott a családjával, az orvosok szerint jól van. A bebörtönzött palesztinok közül pedig ma 477-en, a jövő hónapban pedig még több mint 500-an szabadulhatnak ki. Köztük olyanok is, akiket terrorizmus miatt ítéltek el.
Gilad Shalit a naphőse Izraelben. Az akkor 19 éves katonát 2006-ban ejtették fogjul palesztin szélsőségesek a Gáza-övezet közelében. Azóta a kiszabadítására tett minden kísérlet kudarcot vallott, egészen mostanáig. A katonát a Gáza-övezet és Egyiptom határán adták át az egyiptomi hatóságoknak, ahonnan helikopterrel vitték egy izraeli légibázisra. Hosszú idő volt, de soha egyetlen pillanatra sem adtam fel a reményt, hogy egyszer kiszabadulok, mondta az egyiptomi állami televíziónak a kiszabadult izraeli katona. Izrael egyetlen katonája kiszabadulásáért 1000 bebörtönzött palesztin elengedésébe egyezett bele. Hadd fogalmazzak világosan, továbbra is harcolunk a terrorizmus ellen, és minden elengedett terrorista, aki visszatér a terrorhoz, az életével fizet, mondta az izraeli kormányfő. Gázában 100 000 ünnepelték azokat, akik az izraeli börtönökből szabadultak. Kedden 450 palesztin férfit és 27 nőt engedtek szabadon, köztük több olyat is, akiket többszörös életfogytiglanra ítéltek. Egy fejezet most lezárult, de a harcot folytatjuk, amíg minden izraeli fogságban senyvedő hőst ki nem szabadítunk. Jelentette be a Hamász katonai szárnyának szóvivője, akik több mint 5 éven át tartották fogva Shalitot. Izrael az alkú részeként a jövő hónapban további 550 palesztin elítéltet bocsát szabadon Gilad Shalit elengedéséért cserébe.
Közeledtek az álláspontok a vajdasági magyarok kárpótlásának ügyében. Szerbia ugyan a kárpótlási törvényen nem változtat, de egy másik jogszabályban a kollektív felelősség helyett az egyéni felelősséget vennék figyelembe. Ebben állapodott meg tegnap este Boris Tadic szerb elnök és Pásztor István a vajdasági magyar szövetség elnöke. A kárpótlási törvény ugyanis a kollektív bűnösség elve alapján kizárná a kárpótlásból a vajdasági magyarokat, mint a második világháborús megszálló erők tagjait. Annak ellenére, hogy a Magyarországhoz visszacsatolt területeken a Magyar Honvédség tagjait sokszor kényszerrel sorozták be.
Ez a mi számunkra elfogadható megoldás volna, mert kizárja a kollektív bűnösséget az egyéni felelősségről, az egyéni felelősségnek és a bűnelkövetésnek a bírósági bizonyítási kötelezettségén alapuló megoldás.
A kárpótlási törvény miatt kirobbant vita közben háttérbe szorult az a tény, hogy 1944 telén és 45 tavaszán a szerb partizánok népirtást követtek el a magyar lakosság körében. Ez Szerbia mai napig nem ismeri el és nem kért bocsánatot.
Kiásadták velük a sírjukat. Oh, 60 embernek a sírt.
Egyes beszések szerint több tízezer ártatlan embert mészároltak le bestiális kegyetlenséggel, csak azért, mert nem szerbek voltak. A halottakat jelöletlen dögtemetőkbe földelték, hozzátartozóik azóta sem tudták őket tisztességgel eltemetni. Csúrok, Zsabja és Mozsori magyar lakosságát pedig kitelepítették otthonaikból, vagyonukat elkobozták. Cin Júlia férjét és fiát is megölték a partizánok.
Mikor ez ki volt ásva, és legébb fegyverezték őket, aki beleesett, aki mindjárt meghalt, meghalt, aki nem halt meg, az belelükték, a másik 60 ember hánta rá a földet, az ő saját sírjukru.
Nem válogattak a kegyetlen eszközökben.
Meg kellett táncolni a magyar csárdást, úgyhogy először elverték a talpamat, utána meg követelte, hogy táncoljak, és akkor verték a korbáccsal a fejemet, meg a hátam.
Az áldozatokat azóta sem rehabilitálták. A magyar családok évtizedek óta várnak a kárpótlásra. A Híradó megkérdezte a külügyi államtitkárt, hogy a kollektív bűnösség kérdésének rendezése elegendő lenne a magyar kormány számára.
Előbb ezt az akadályt kell az útból elhárítani, és azt gondolom, hogy utána vissza kell majd térjünk a megbékélési folyamatnak számos részletkérdéséhez, amelyeket ön is említett.
Egyelőre úgy tűnik, Szerbia, amennyiben rendezi a kollektív bűnösség elvét, megkaphatja a támogatást az uniós tagjelöltséghez, annak ellenére, hogy továbbra sem ismeri el, hogy népirtás történt 44-45-ben, az áldozatokat nem rehabilitálták, és nem kértek bocsánatot a vajdasági magyaroktól.
Még a rendőröket is megdöbbentette a brutalitása, hogy hónapokon keresztül kínoztak egy 25 éves lányt. Fogóval tépték ki a fogait, cigarettát nyomtak el az arcán, és áramot is vezettek a testébe. A nő végül belehalt a kínzásokba. Holttestét ekkor elásták a családi ház alá még tavaly nyáron. Most találták meg. Az ügyben három ember tartóztattak le őket, valószínűleg elmeszakértő is vizsgálja majd.
Nem akarok rá foglalkozni.
A szomszédok nem beszélnek a kegyetlenségről, ami tőlük néhány méterre történt. A Batonyai házat már lezáratta a rendőrség. Itt kínozták és verték a 25 éves lányt, amíg bele nem halt.
Ebből a házból került elő ebben a csomagban látható kötél.
A rendőrség ezt a kötelet is a házban találta. A 25 éves lányt ezzel folytogatták, és 5-6 féle fogót is találtak.
Volt rá példa, hogy ilyen fogókkal például a körmét tépték ki, illetve a fogát tépték ki.
Ezzel pedig elektromos áramot vezettek a nő testére, és azzal kínozták.
Minden feszültségüket ezen a 25 éves hölgyön vezették le. Bántalmazták őt folyamatosan különböző eszközökkel, hónapokon keresztül történt ez, amelyben a sértett több sérülést is elszenvedett.
A házban négyen laktak, két férfi és két nő. Egyikük a 25 éves lány volt, akit a többiek kínoztak. A nő végül annyira legyengült, hogy az egyik kínzásba belehalt. Ekkor az egyik férfi ásott egy gödröt a ház alatt, és oda temette a lányt. Utána még másfél évig éltek így.
Hát jött néha, hogyha kellett neki valami.
Az egyik szomszéd az arcát nem vállalta, de azt mondta, hogy nem vett észre semmi feltűnőt.
Akkor egyszer láttam, mikor ő átjött hozzám. Nem is tudom, miért jött pillanatragasztó után, ha jól emlékszek. De nem akkor, mondjuk hűvös volt, az be volt öltözve, de nem, akkor sem láttam rajta semmit. Lehet, hogy szegény kimakart valamit mondani.
A rendőrök Szegeden fogták el a férfit, aki elásta a nőt. A másik két tettest pedig a Battonyai házban vették őrizetbe. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel gyanúsítják mindhármukat.
Battonyán van kollégánk Hevér Lóránt. Lóránt, mit mondanak, mit szólnak a helyiek a történtekhez?
Szervusztok, jó estét! Itt állok azelőtt a ház előtt, ahol a kegyetlenség zajlott hónapokon keresztül. Néhány méterre van tőlünk Battonya főutcája, és a közeli házakban mindenütt élnek emberek. De mégis azt mondják, ők nem vettek észre semmit. Azt mondják, az itt élő két férfi és két nő szerintük békésen élte a mindennapjait. Ahogyan azt sem vették észre az itt élők, hogy ezelőtt a ház előtt, tulajdonképpen a ház alatt, látszik még a betemetett lyuk, itt temették el a 25 éves nőt másfél évvel ezelőtt. Másfél évig éltek így itt az emberek. Ahogyan ezt sem vették észre. Ami nagyon megdöbbentő, hogy a 25 éves nő még a halála előtt végig kiárt a házból, egyetlen egyszer sem zárták őt be, de mégsem kért segítséget senkitől. Valószínűleg azért, mert megfélemlítették. Még különböző szakértők vizsgálják a helyszínt és hallgatják ki a gyanúsítottakat. Úgy tudjuk, a gyanúsítottak beszámíthatók, vagyis büntethetők. Hogyha ez beigazolódik, akkor a bíróság akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélheti őket.
Lóránt köszönjük!
Jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélte a győri ítélőtábla azt a hajléktalan férfit, aki halálra verte élettársát. Miután mindketten sokat ittak, a Győr melletti hajléktalan szálló környékén húzták meg magukat. Később összevesztek, a vádlott ezután végzett a nővel. A bíróság a mostani döntésével jóvá hagyta az elsőfokú ítéletet.
Az eset két évvel ezelőtt történt, nem messze a Győrli Kocsi segítőháztól. A férfi és élettársa is a hajléktalan szálló lakója volt, de miután mindketten ittas állapotban voltak, aznap este itt húzódtak meg a bokrok között. A gyilkosság előtt összevitatkoztak. A férfi elismerte, hogy bántalmazta a nőt, de azt mondta, mind a ketten elaludtak, és mire reggel felébredt, a nő már belehalt sérüléseibe.
A rendkívül durva bűncselekmény annak kivételesen kegyetlen elkövetési módja egy elaranyosult ember tettét ütközik.
19 ütés és rugásnyomot találtak az áldozaton. A nő bordatörést, tüdősérülést és agysérülést is szenvedett. A hajléktalan férfi azt vallotta, hogy nem emlékszik a történtekre, mert részeg volt. A bíróság szerint ez azonban nem számít enyhítő körülménynek.
Olyan sérülés halmazt okozott ez a bántalmazás, így kell, hogy mondjuk hát brutális és hát meglehetősen embertelennek tűnő bántalmazásról van szó. Nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás az, hogy a vádlott agyonverte a sértettet.
A vádlott enyhébb ítéletért folyamodott, míg az ügyész az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta, így büntetése 13 év fegyház.
Tetten értek egy uzsorást Borsodban, aki éppen átvette áldozatától a kamatos pénzt. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőrségre egyre több feljelentés érkezik uzsorások ellen, most 6-an kerültek előzetes letartóztatásba.
Ezek a felvételek Alsó Zsolcán készültek. Az adós épp leszámolja tartozását az uzsorás asszonynak. Ebben az utcában is sokan tartoztak a házaspárnak.
Dupla áron adnak minden. Farhátot is adják 3000 euró, 190 forint. A kamatos pénzeket is duplán. Elveszel 1000 forintot, 3000-et adol meg.
A helyiek azt mondják, amikor már végképp nem volt pénzük, akkor kértek kölcsön.
Nem őgyött mi hozzánk, ugye, mert mi mentünk hozzá, mert rá voltunk készen. Jobb volt ez, mint ha elmenjük lopni.
Arra is volt példa, hogy megfenyegették, megverték áldozataikat. A rendőrség tapasztalatai szerint már nem félnek annyira az emberek, ugyanis egyre több a feljelentés.
Felterített ügyek hatására a sértetti kör is jobban megnyílik.
A másik négy a napokban elfogott uzsorással együtt az alsózsolcai házaspár előzetes letartóztatásban várja az eljárás végét.
Jellemzően uzsora bűncselekménye lettek meggyanúsítva, de többek esetében felmerült a gyanú zsarolás, illetve más bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban is.
Borsodban eddig 46 uzsora ügyben nyomoz a rendőrség. 71 gyanúsított ellen folyik eljárás, közülük 45-en jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak.
Újabb embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség az Amsterdam Shop dolgozói közül. Már két eladó és a biztonsági őr ellen folyik büntetőeljárás, azzal gyanúsítják őket, hogy kábító hatású anyagot adtak el 18 éven aluli fiataloknak. Ha ez bebizonyosodik, akár 3 év börtönt is kaphatnak. A híradó a múlt héten egy rejtett kamerával készített felvételt mutatott be, ebből kiderült, hogy az üzletben tényleg kábító hatású port árusítanak.
Szemet vetett Magyarországra a Gaulle-Millau. A neves francia étterem kalauz több nyugat-európai ország után jövőre Magyarországról is kiad egy önálló kötetet. Ebbe a legjobb ételek, italok és a legjobb kiszolgálás nyújtó helyek kerülhetnek be.
Készül a Szent Jakab kagyló macitökkel ebben a fővárosi étteremben. A szakemberek szerint pont az ilyen magas minőségű ételek miatt került fel Magyarország Európa gasztronómiai térképére. Ennek adott újabb lökést a Gólmillió. A Michelin étterem kalauz mellett ez a könyv a világ legszínvonalasabb étterem kalauza. A szigorú kritikákat tartalmazó kiadvány jövő tavasszal Magyarországon is megjelenik. A Gólmillió vezérigazgatója azt mondta, a hazai vendéglátás legjobbjait gyűjtik majd csokorba. A magyar séfek rengeteget tanulhatnak a kalauzból, hiszen a kritikák révén összemérhetik szakmáik legjobbjaikkal kreativitásukat, fantáziájukat, tette hozzá a szakember. A magyar Gólmillió azonban nem csak a szakmának szól, véli Molnár B. Tamás. A gasztronómiai újságíró szerint a hazai és a külföldi turisták is sokszor egy-egy ajánlás miatt látogatnak el a kiválasztott étterembe.
Nagyon fontosnak tartják azt, hogy érdekesen és jól étkezzenek az országra jellemző, ha lehetséges, az országra jellemző ritkaságokkal és specialitásokkal szeretnének találkozni, és a minőséggel.
A készülő kalauzban felsorolják majd Magyarország legjobb termelőit is, hiszen ahogy a szakemberek mondják, kiváló ételt csak minőségi alapanyagból lehet készíteni.
Eddig a hírek, következik a sport, aztán pedig az időjárás jelentés.
10 óra 10 perckor várjuk Önöket az estében, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Bencsik József, gépkocsi vezető. 1956. október 25-én jutott fegyverhez. Október 28-án megtámadtak egy szovjet egységet. 1957. április 8-án kivégezték. Élt 25 évet. A következő részben...
A választói gazdag úri fiúnak fogják nézni, akinek gőze sincs az itteniek problémáiról.
Több munkahelyet.
Nem azzal van baj, amit mond, hanem azzal, ahogy.
Légy mindig diszkrét. A nők nem ragaszkodnak a hűséghez, de nem szeretik, ha a szemük láttára zajlik a hűlenség.
Nem tudja, hogy hol a férje?
A stratégiai tárgyalóban.
Úgy tűnik, hogy New Yorkban nyert. Elindítom a válást.
Ha tényleg elváltak, a karrierjének vége.
A Kennedy család. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Divatdiktátorok, trendcsinálók, jövőlátók, a vizuális kultúra sztárjai. Kortárs dizájnról, építészetről, képzőművészetről színesen a Kortársban. Legyen Ön is kortárs rajongó!
Kortárs. Holnap este az M1-en.
December 2-án 9. alkalommal tisztelekhetünk azok előtt, akik legjobbak a legjobbak között. A Demján Sándor üzletember által alapított Prima Primissima Alapítvány a magyar tudomány, kultúra és sport kiválóságait ismeri el. Az eseményen összesen 750 ezer eurót vehet át 30 kitüntetett. Ünnepeljük őket együtt. A díjátadót az M1 közvetíti. Prima Primissima, tisztelet a tudománynak és a kultúrának.
Véres sportszerű termékeket most akár 15%-kal kedvezőbb áron vásárolhatja meg.